Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ma három nagyon különböző tárgyú könyvvel jöttem. Általában felfűzöm szabad asszociáció alapján a témákat, előre elgondolva, hogyan passzolnak össze. Ez most elmaradt. Ez egy eklektikus műfajú műsor. Az első könyv tárgya az álom. A történet főszereplője beleálmodja magát egy másik életbe, egy majdnem tökéletes idillbe. Egy középosztálybeli denveri házban, egy odaadó férj és apa mellé, két álomszép és aranyos gyermek boldog édesanyjának, miközben szingliként barátnőjével egy csepp könyvesboltot vezet, ami egyre gyérebb forgalom mellett a megszűnés szélére került. Természetesen mindkét életben vannak felemelő és lesújtó pillanatok. Csak úgy, mint a való világunkban. A következő könyv szerzője négy puha tappancsú, nagybajuszú, sejmes bundájú díva. Erzsébet Fenevadova és az ő szolgálója és gondolatainak jegyzetelője Gergely. A könyvből megismerjük a boldog élet és a könnyű, nyugodt állapot titkát. És már csak az olvasón múlik, hogy megfogadja Erzsi felismeréséből adódó életbölcsességet. Jelesül a boldog élet titka, aludj sokat, mozog rendszeresen, egyél tonhalat, és ne csak az alomba szarj, hanem a világra is. Ez a hosszú boldog élet titka. A következő könyv egy utazás története. A sztori szerint egy fiatal értelmiségi család itthoni megélhetési anomáliák miatt Norvégiát választja életterül. Ahhoz, hogy az új életre ráhangolódjanak, kicsit a régivel kell el- és leszámolni. A mesélő karakter a gyerekkorán kezdi, és ifjúkorán átjut el a jelenbe, átgondolva saját apai szerepét. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy felkeltse az érdeklődését a könyvek iránt, kedves hallgató. Hát akkor vágjunk bele! A Gabó kiadó adta ki Cynthia Svensson Nővérek könyvesboltja című regényét. Az álom miben létéről dr. Hermanné Fogarasi Éva alvásterapeutával beszélgetünk. Az álom-valóság dihotómia mennyire lehetséges a való életben?
Egészen el tudjuk határolni azt, hogy mikor álmodunk, és azok az éber álmok, amikor a fejünkben mozognak, azok mikor a valós élethez köthetőek, de bizonyos esetekben ez valóban összemosódik. Ezek általában ilyen tudati határállapotokban történnek meg, jellemzően az ébrenlét és az alvás határ ilyen idő, amikor ezek az éber álmok meg a valódi álmok úgy hajlamosak összekeveredni. Nincsen róla tudatunk, hogy most álmodunk-e, vagy ébren vagyunk, éber álmok ezek, vagy tudatosan tudjuk az álmainkat kormányozni. Tehát ez egy olyan kiemelt időszak, ami erre nagyon hajlamosít.
Vannak az álmodozó pillanatok, amikor elalvás előtt vagy ébredés után, amikor még nem egészen vagyunk toppon az állapotunkban.
Amikor a tudatunk még nem tér teljesen mondjuk, magához.
Igen, szoktuk is ilyen alfa állapotnak mondani ezt, amikor a kettő között libegés van. Ez inkább a kamaszokra jellemző?
Így van, minél fiatalabb. A kamaszkor az egy nagyon kiemelt időszak ilyen szempontból, gyerekkor is. Az óvodáskoron túli gyerekkor szintén nagyon kiemelt időszak ilyen
szempontból. Az óvodások nehezen is választják el a valóságot.
Az óvodásoknál ez még nem egy olyan egyértelmű. Tehát őnáluk még az a képzelet és a valóság az úgy sokkal jobban össze tud folyni. Óvodáskor után ez már teljesen jól definiált, hogy mikor vagyunk ébren, mikor képzelgünk, mikor álmodunk, de vannak olyan átmeneti állapotok, amikor ez úgy összecsúszik.
Irányítható az álom? Tehát én elhatározhatom, hogy mit fogok álmodni, vagy miről fogok álmodni?
Én azt gondolom, hogy ez azért ennyire tudatosan nem irányítható. Vannak erre kísérletek, nagyon komolyan vizsgálják ezt a területet, de igazi kontrollálható válaszokat még nem kaptunk erre. Amikor az álmok irányíthatóak, azok pontosan ebben az átmeneti állapotban, tehát ebben a tudati határállapotokban, ott igen, ott nagyon is irányíthatóak az álmaink.
Ebben a regényben egy trauma éri a főhőst, és ez a trauma az, ami inspirálja őt arra, hogy egy másik világba, nem tudatosan, hanem öntudatlanul, hogy egy másik világot teremtsen magának. Képzelhető, hogy ez ilyen menekülő utat épít az elme?
Így van. Tehát az érzéseink, amiket megélünk, az a képzeletünkben ugyanolyan reális érzések, mint a valóságban. És amikor a valóság túl szomorú, akkor az egy reális védekezési lehetőség, hogy a képzeletünkben menekülünk, és az ottani érzéseinket éljük meg reálisnak. Erre van egy nagyszerű példa a szakirodalomból. Egy vietnámi hadifogoly, aki egy olyan pici börtönben töltötte az életét, hogy fel se tudott benne állni, tehát gyakorlatilag kuporgott majdnem 20 éven keresztül. Ő szintén a képzeletébe menekült, tehát egy ilyen éber álom állapotába töltötte a napjait, és folyamatosan golfozott. És túl tudta így élni ezt a nagyon kemény hadifogságot. Amikor visszatért Amerikába, akkor az első dolga volt egy golfpályára menni.
Mert hogy az izmok akkor dolgoztak? Tehát az agy és az izom így tudott valamilyen összefüggést találni?
Az izmokban is érezhető ilyenkor feszültség valóban, de a lényeg az, hogy a képzelete gyógyította őt. Tehát a képzeletet tette elviselhetővé ezt a szinte majdnem 20 éven keresztül tartó kuporgó börtönállapotot. Mert ő képzeletben ott volt a zöld golfpályán, sütött a nap, ütötte a labdát, és ő ott élt, nem a börtönben.
Veszteséget is szoktunk valamilyen módon így feldolgozni, nem? Hogy álmodunk vele, az illetővel, akit elveszítettünk.
Nagyon sok mindent dolgozunk fel álmainkban. Az álom, annak óriási jelentősége van a mentális egészségünk szempontjából. Az emlékeinket, a tanult anyagot, a stresszt, az érzelmeket mind ott újraéljük, és megpróbáljuk a helyére tenni. Hát az álomnak ez a szimbolikus, meseszerű világa, ennek óriási jelentősége van a mentális, a pszichés egészségünk szempontjából. Azok az emberek, akiknek nincsen lehetőségük álmodni, ez azt jelenti, hogy túl keveset alszanak például, őnekik érezhetően sokkal nagyobb a belső feszültségük, és nehezebben tudják a problémáikat feldolgozni, sőt, akár megoldani. Az álomban egy óriási tapasztalati tudás mozgósítunk, nem racionális, hanem szimbolikus módon, de ezt utána a racionális tudatunk meg tudja fejteni. Ilyen az, amikor például a benzolgyűrűt ugye álmában fedezte fel a kutató, megálmodta a farkába a harapó kígyót, és utána ezt a szimbolikus képet át tudta ültetni a racionális tudásának a világába, és képlet formájában meg tudta fogalmazni.
Az egész család ott ült velem az étkező asztalnál. Lars, Missy és Mitch, Michael. Körbenézek, találkozik a tekintetünk Larssal. És milyen volt abban a másik világban? Kérdezi. Hogyan? Magamat is megdöbbent a hangom élessége, ahogy a többieket is. A gyerekek rám merednek a félig megevett szendvicsükkel a kézben. Lars furcsálkodva néz rám. Bocsánat, mondja, csak úgy tűnt, mintha millió mérföldre távolodtál volna innen. Egy másik világba. Elmosolyodom. Ó, talán így is volt. A gyerekek folytatják a szendvicsük majszolását, mogyoróvajas és szőlődzsemes, a maszatos pofiukból ítélve. Mindegyik gyerek tányérján egy kis kupac sárgarépa hasáb és a burgonya chips maradéka. Nyilván a chipset ették meg először, és csak azután láttak neki a szendvicsnek és a zöldségnek. Mitch és Missy szépen eszik, az ujjaik között tartják a szendvicsüket, mint a mancsukból mézet nyalogató medvebocsok. Michael egyáltalán nem eszi a szendvicsét, kis darabokat tépked belőle, amelyeket galacsinnágyúr és körbe rakosgat a tányérja szélén. Elkapom róla a tekintetem, remélve, hogy nem ül ki az arcomra a neheztelés, és utálom magam, amiért ilyen érzéseket táplálok a saját, habár csak képzelt, gyermekemmel szemben. A tányéromat nézem, és közben vetek egy pillantást Larsra. Mi ketten sévsalátát eszünk. Vajon én készítettem? Egész látványos, gondosan elrendezett ementáli szeletek, kemény tojás, olajbogyó, gépsonka és pulykamell, jégsaláta ágyon. A való életben soha nem készítenék ilyen bonyolult dolgot ebédre. Általában egy-egy szendvicset ebédelünk Fridával, amit az utcánkban lévő üzletben szerzünk be, vagy barna papírzacskóban hozom azt, amit a gyerekek esznek ma, mogyoróvajat és gyümölcskocsonyát. És mi lesz a délutáni program? Érdeklődik Lars. Leteszi a villáját az üres salátatányérra, és megtörli a száját egy kékvirágos papírszalvétával. Celebrity Lanes, papa! Kiáltja Mitch, és Missy lelkes egyetértéssel bólogat. Hallottam már a Celebrity Bowling Clubról, de még sohasem jártam ott. A Colorado bulváron van, ugyanabban az utcában, ahol a University Hill bevásárlóközpont, csak mérföldekkel északabbra. Néhány évvel ezelőtt nyílt meg. Azt hiszem, a hivatalos neve Celebrity Sports Center, és a bowling csarnokon kívül van benne uszoda, játékterem és sok más szórakozási lehetőség. Biztosan remek hely, ha az embernek gyerekei vannak, vagy szeret bowlingozni. Mivel ezek közül egyik sem áll rám a való életben, nem láttam okát, hogy elmenjek a Celebritybe. Ráadásul kocsi nélkül ugyanolyan nehezen megközelíthető, mint a bevásárlóközpont.
Van reális álomfejtés?
Persze, mi pszichológusok nagyon komolyan foglalkozunk az álomfejtéssel. Álmaiban az ember tulajdonképpen üzen saját magának. Nem racionális, hanem szimbolikus úton. Régen ennek volt egy kultúrája, és nagyon sokat foglalkoztak vele. Például mondjuk az indián kultúrában ennek teljesen kiemelt jelentősége volt. Megvan a tudásuk ahhoz, hogy ezeket a szimbólumokat, amiket ilyenkor használ egy ember, ezeket segítsen neki megfejteni, és utána a racionális életnek a probléma megoldó gondolkodásában ezt hasznosítani tudja.
Mondod, az álmokat nem tudatosan, hanem szimbolikusan dolgozza fel az agy, a történéseket, meg a problémákat. Mi van azokkal, akik nem álmodnak, vagy nem emlékeznek az álmukra?
Az azt jelenti, közül, hogy nincsen... Nem emlékeznek, mondják, hogy valószínűleg nem álmodnak, azért ők is álmodnak.
Képeket látunk mindenképpen?
Képeket látunk, igen, tehát álmainkban jellemzően kevés a dialógus, és sokkal több a kép, a történet, az esemény. És ezeknek szimbolikus jelentősége van. Tehát ilyenkor nem a tudatos agyunk, hanem a szimbolikusan képekben gondolkozó jobb agyfél tekint ki a főszerep, aminek viszont hatalmas tapasztalati tudása van, és segít a balagyféltekénknek, a racionálisan gondolkodó, tudatos balagyféltekénknek problémák, élményeknek a feldolgozásában.
Az élményeknek, vagy az elszenvedett traumának? Vagy ez ugyanaz?
A traumák is élmények, persze.
Hogy nem kell külön választani, az a része az életünknek.
Azt gondolom, hogy nem is érdemes külön választani. Az elszenvedett trauma az ugyanolyan élmény, mint sajnos, mint minden más élmény, és ennek az álmokban nagyon komoly feldolgozási lehetősége van. Újraéljük a szerettünkkel a kapcsolatot, új aspektusaira ráébredünk álmainkban, újra meg újra olyan dolgokat élünk meg, amiket addig esetleg nem is fogalmaztunk meg a saját magunk számára, most így könnyen megfogalmazni, és segít abban, hogy tulajdonképpen beépüljön a lelkünkbe, például az elvesztett személy.
Tudatosan lehet arra rátanulni, hogy hogyan jegyezzük meg az álmunkat?
Így van.
És érdemes?
Akkor, hogyha teszünk az éjjeli szekrényünkre egy papírt és ceruzát, akkor ez nagyon segít nekünk abban, hogy ha azonnal le tudjuk írni azt, amit álmodtunk, erre körülbelül egy-két percig emlékszünk. Sőt, a legjobb az, hogyha miután felébredtünk, kisenyítjük a szemünket, meg sem mozdulunk, hanem még úgy visszagondolunk az álmunkra, akkor ez tudatosul, és utána már nagyon könnyű lesz leírni.
És érdemes? Érdemes foglalkoznunk az álmunkkal?
Nagyon érdemes foglalkozni az álmainkkal. Az álmainkban a tudattalan énünk üzen a tudatos énünknek, és aki ezeket az üzeneteket meghallja, képes arra, hogy megfejtse az álmait, vagy legalábbis megérezze, hogy mit üzentünk saját magunknak álmunk alatt, nagyon hasznosan tudja ezt alkalmazni a valójában, anélkül, hogy esetleg ez tudatosulna benne. Érdemes reggel az álmainkra visszagondolni. A legfontosabbnak tartok, és szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy álmodni csak akkor tudunk, hogyha eleget alszunk. Szervezetünk először a mély alvást, a biológiai feltöltődést, az alvásnak a biológiai szerepét teljesíti. Ezen túl kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán eljuthassunk az álmodáshoz. Ehhez legalább minimum 6 órát kell aludni.
Álom előtt még 6 órát kell aludni.
Magunknak, hogyha minden nap minimum 6 órát alszunk, de igazán a legjobb az, hogyha 7,5 órát alszunk.
Lehet többet is aludni, mint amennyi a mi jó?
Ha többet alszunk, akkor nagyon sokat fogunk álmodni. Tehát akkor az utolsó alvásciklusok azok már egy ilyen nagyon intenzív, szürreális eseményteli álmokkal telnek, és ez a legaktívabb tudati állapot. Ez azt jelenti, hogy utána fáradtabban ébredünk, mint hogyha 7,5 óra után felkeltünk volna az ágyból. Tehát fárasztó túl sokat álmodni.
Fárasztó túl sokat aludni, és túl keveset is. Van egy optimális ez a 7,5 óra, amit
így
érdemes.
Van.
Érdemes, ugyan, és kell.
Ugye, a táplálkozásra úgy az alvás is vonatkozik az, hogy a túl sok ugyanúgy rossz, mint a túl kevés.
Dr. Hermanné Fogarasi Éva alvásterapeutával beszélgettünk az álomról. Cynthia Svensson Nővérek könyvesboltja című könyve apropóján, amit a Gabó kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mennyi alvás kell ahhoz, hogy pihenten, álommal feltöltődve ébredjünk. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. Kiadó adta ki Homonnai Gergely Puszi Erzsi a Világmacska szemmel című könyvét. A szerzővel Homonnai Gergellyel beszélgetünk. Szerinted ki a híresebb?
Egyértelműen, hogy Erzsi a híresebb. Ő a sztár, ő a celebritás, én senki vagyok hozzá képes. Tehát hozzáírtak verseket, most már olaszul is írtak hozzá szonettet például. Hozzá mikor írnak szonettet? Soha hát, az életben, hát egyértelműen, hogy ő a híresebb.
Az, hogy ki kit választ, az ugye egy örök kérdés. a könyvben az szerepel, hogy tulajdonképpen Erzsébet választott benneteket.
Igen, a könyvet Erzsi ezt írja. Hát nem tudom már, hogy ki írta a könyvben ezt, hogy Erzsébet, hogy én írtam ezt, hogy ő választott engem, és bennem nem lett volna meg a fogékonyság. Erzsébet iránt, akkor soha nem jött volna létre ez a kapcsolat.
De hát a nyafiért mentél, nem?
Igen, a nyafiért mentem, de ez a nyafi az konkrétan belém karolt, meg fújt rám. Nem viselkedett valami nagyon szimpatikus módon, az Erzsébet viszont produkáltam a 2000-rel, és hát egyértelmű volt, hogy ő lesz a kiválasztott, illetve hát ő jött oda hozzánk. Mert ez egy folyamat volt, ez egy pár perces folyamat volt, és nagyon gyorsan, hirtelen egymásra hangolódtunk.
Láttam ilyen szépségkirálynő választást, és ott mindig a szépségkirálynők azok a világ jobbítására ilyen hangzatos szózatokat szoktak a világhoz intézni.
Igen,
például a világbékéről, igen. Erzsébet Fennavadova is szokott ilyen nagy kinyilatkoztatásokat tenni. Mint a féle szépségkirálynő?
Elsősorban nem szépségkirálynő, hanem a világ folyamatait, legyen akár közéleti kérdés, vagy akár politika, vagy egyszerűen csak, mit tudom én, a homeopátiával kapcsolatos viták, ő ezekben nagyon szívesen beleszáll, és elmondja a véleményét. Tehát ő egyfajta megmondó ember. De persze nem abszolút igazságukat próbál közvetíteni, de mindenről nagyon karakán és nagyon sarkos véleménye van, és ezt általában nagyon viccesen fejezi ki.
Például a boldog élet titka, vagy a nyugodt életnek a titka.
Abszolút.
Ugye mind a kettőnek nagyon fontos kinyilatkoztatásai vannak.
Nagyon boldog élet, és azt gondolom, hogy általában nagyon nyugodt is az élete, és ő pontosan tudja, hogy ezt a boldogságot, illetve ezt a nyugalmat hogyan érte el. Itt jön be Erzsébetnek a filantróp attitűdje, ő valóban azt szeretné, hogy mindenki jól érezze magát. Erről szól egyébként a könyv, ezért is írtuk ezt a könyvet, illetve írtam ezt a könyvet, mert hiszem, hogy nagyon sok szomorú dolog történik a világban, nagyon szürkék a mindennapjaink, és ha valaki olvassa ezt a könyvet, akkor legalább pár órára vagy pár napra jó kedve lesz, és ez nagyon fontos.
Fenn vagytok a Facebookon, és komoly követői kör van a Erzsébet Fennavadova körül. Jól tudom, hogy 40 ezer lájkolód van?
Most már 42 ezernél tartunk.
A könyv az segített ezen? A népszerűség tovább nőtt?
A Facebookon minél több követője van valakinek, akár egy brandnek, exponenciálisan fog nőni a lájkolóknak a száma. Az Erzsébet is így van. Nem tudom megmondani, hogy mennyiben segített a könyv az Erzsi ismertségében, mert hogy egyébként is nagyon sokan látják az Erzsit.
De hát vannak, akik ebből élnek. Ti ebből éltek?
Nem, mi nem élünk ebből.
Nincsenek akkor hirdetések, ha ti?
Megkeresések vannak.
És Erzsébet mit szól ehhez?
Az Erzsébet az csak olyan terméket, illetve csak olyan szolgáltatásukhoz adja a nevét, és az arcát, amiben 100%-ig megbízik. Nagyon sokan kerestek már meg bennünket, voltak is együttműködések, de nem ebből élünk, és nem is az a cél, hogy ebből
nem
élünk.
Is akarjátok.
Ennek a Facebook oldalnak az a célja, hogy jól érezzük magunkat.
Úgy kezdődött, hogy megjelent az Erzsi Gyere Haza projekt, ugye?
Sokkal korábban volt egy Facebook oldal. Ez azért indult, mert az Erzsi hozzám került, elkezdtem fotózni, hűültet. Pár ismerősöm férhez, mert egy gyerekük született, mert nem tudom én is. Az ember így kapta az arcába, százasával a mennyasszonyig a képeket, meg a gyerekfotókat, ami ugye az első 10 az rendben van, de a második 100 után már az ember kezd gyűlni a történetet. És úgy voltam, hogy lehet, hogy én nagyon élvezem a macskával a fotókat, de lehet, hogy más nem, és nem akartam teleszpemmelni senkinek sem a Facebook oldalát, ezért úgy döntöttem, hogy csinálok a macskának egy külön oldalt. És akkor így jött létre az Erzsébet Fennavadova színű oldal. Csak hát ez az Erzsébet Fennavadova egy költözés után meglépett, és 3 napig nem volt meg, és hát ezt átneveztem Erzsi Gyere Haza oldalra, mert ugye én egy sajtóvisszhangot csináltam a macskának, már mint a keresésének, és ezt elősegítendő hoztam létre ezt az oldalt, az oldalt, amit aztán Erzsi volt prezidenté, változtattam át.
A testvéremnek is vannak cicái, 2 darab, és ő azt állítja, hogy a bajusznak a hossza azt mutatja, hogy a cica mekkora területen tud átmenni.
hallottam, meg olvastam szakkönyvekben, mert azért nagyon sok szakkönyv, hogy az Erzsébet nem ilyen boldogabb és nyugodtabb élet legyen, ezért az ember képzi magát.
Gyereknevelés.
Igen, ugyanaz, mint a gyereknevelés egyébként. Igen. Azt írják, hogy amikor a macska átbújik egy lyukon, a bajszának a vége érzékeli azt, hogy most át fog-e félni, vagy nem fog átfélni, gyakorlatilag ez egy antenna.
Neki nagyon szép nagy antennája van, bajusza van.
Nagyon szép, hatalmas bajsza van, igen, de egyébként nem kövi el a macska mindent, erre térnénk. Egyetlen nem kövi.
Feltétlenül szóba kell hozni az alakját.
Igen, sokan azt gondolják, hogy olyan kis kufi, de egyáltalán, tehát neki nagyon brit cica, nagyon vaskos a bundája, de egyébként is az ember megfogja, hogyha kezedbe menni az kicsát, akkor látnád, hogy egyáltalán nem kövér, csak a bundája nagyon.
És hát kifejezetten utálja, amikor a farkát simogatod, vagy a farka végét.
Szerintem azt egyetlen macska sem szereti, elviseli egyébként. Tehát ez itt nem egy goromba macska, nagyon ritkán karmol, még iszkában harap.
Gondoltatok már arra, milyen lehet, ha megszűnik minden vágy, nincs többé epekedés valaki iránt, reménytelen szenvedés, féltékenység? Nem kell többé átélni a szakítás gyötrelmeit, hogy nem kell lesz annak, akit a legjobban szeretsz, és nincs semmi, mert feloldódsz a nirvánában. Ehhez azonban ma már nem kell meghalni. A modern orvostudomány tudja a megoldást, én pedig a választ az örök boldogság titkára. Még halványan dereng a cirmos fejemben az az időszak, amikor még a harmadik emeleten a nappali közepén üvöltöztem cicafasz után a lehető leghihetetlenebb időpontokban. Nem ettem, nem ittam, hanem naphosszat néztem a plafont 45 fokos szögben kimerevedett testtel. Önkívületi állapotban a cicaszámmal U betűt formálva ordítottam, mint az a bizonyos féreg, aki beszorult a fába. Nem budai úrinőhöz méltó viselkedés, tudom, de ez van, illetve volt. Nem szégyellem bevallani, hogy nem tudtam kontrollálni a bennem égő vágyat, és képtelen voltam takarékra állítani a bundámat belülről feszítő, vadul izzó vágy tüzét. Szóval, tüzeltem. De aztán elkövetkezett a nap, ami mindent megváltoztatott, és pontot tett cédaságom rövidám, annál intenzívebb történetére. Egy forró augusztusi délután ez a mocsadék szemétláda Gergely berakott a macskabőribe, és elvitt a cicászatra, hogy egyszer és mindenkorra megszabadítsanak minden tehertől, amit addig az élet értelmének tartottam. Akkor éppen nem tüzeltem. Regenerálódtam, azaz erőt gyűjtöttem a következő etapra. Ez azonban elmaradt, és azóta nem a hormonjaim irányítják az életemet. Addig, mint az Észak-Budai Vadászkörzet Cinegemadár szakosztályának elnök asszonya, én is osztottam a bajszos kollégám Kövér László házelnök véleményét a női önmegvalósításról, vagyis hogy egy nő, macska nő, életének legfőbb értelme, hogy utódokat szüljön. Esetemben évente egy raklapra valót. Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy beteljesítsem a női principiumot, ordibáltam, hát ha megtalál egy kandúr. De hiába volt nyitva a teraszajtó, a harmadikra nem jutott fel egy sem. Bezárva tartott a szolgám, az a szarházi. Majd két kemény év után megunta a sok ordibálást, az álmatlan éjszakákat, hogy állandóan karikás a szeme. Nekem ugyanis álmomban is megjelent bajszos kollégám Kövér László, aki arra ösztökélt, hogy szüljek. Erre mindig felébredtem, általában hajnal 2 és 3 között, és torkom szakadtából üvölteni kezdtem, hogy dugni akarok. Semmi mást, csak dugni, és ha kérhetem, ne egy kandúrral, hanem egy tucattal. Álmaimban csak üzekedtem, mint egy dévaj kurtizán. A motiváció tehát megvolt, a tárgyi feltételek azonban hiányoztak a projekt megvalósításához. Gergely ugyanis minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy kandúrokkal randizzam. Az első évben még röhögött rajtam. Ribanckának hívott, és fennhangon hirdette, hogy ő bizony soha nem fog engem ivartalanítatni, mert nincs joga hozzá. Nem Isten, és nem rendelkezhet az én kis bundás testem felett. Több tapasztalt macskaszolga tágra nyílt szemekkel nézett rá, és biztosra vették, hogy álláspontján inkább előbb, mint utóbb, de változtatni fog.
Van két olyan kifejezés, ami nekem nem volt meg eddig. Macska böri, ez az egyik, igen. A másik pedig a cicászat.
Cicászat, igen.
Ez mind a két olyan kifejezés, ami túlmutat ezen a könyvön is.
Igen. Hát a cicászatot azt konkrétan már láttam az utcán, tehát állatorvosi rendelőben kiírva a cicászat, és ez nagyon nagy büszkeséget töltöttek meg. Tehát ha van mondjuk fogászat, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, személyzet, akkor miért legyen cicászat is? Szerintem ez így egyértelmű. A macskabőri, az pedig a macskabőrtönből jön, ez a macska hordozó. A macskák kifejezetten utálják, amikor berakják őket a macska hordozóba, ami néha szükséges, mert hát utaztatni kell őket néha A-ból B-be, mondjuk a lakástól a cicászatig, és ezt másképp nem lehet megoldani, csak macskabőriben sajnos.
Mesélj nekünk még, mit csinál egy cicapszichológus?
A cicapszichológus az egy állatorvos, aki ismeri a macskáknak a lelki világát. Pontosan tudja, hogy a bizonyos dolgokra, bizonyos ingerekre hogyan reagálnak, illetve hogy ők hogyan képezik a világot a kis cicagyukban. És hát mi emberek vagyunk, ők pedig macskák, azért nem biztos, hogy ugyanúgy kommunikálunk, és meg kell értenünk egymást, mivel egy térben élünk, konkrétan lakótársak vagyunk, és hát ismerve a macskák lelkivilágát, nem ők fognak változni, tehát nekem kell változnom ahhoz, hogy boldogan éljünk, és ezért van szükség néha a macskapszichológusra. Ezt a macskapszichológus ne úgy képzelje az ember, hogy elviszem a macskát,
és egy kanapére,
igen, és a macska mondja a problémáit, a macskapszichológus megjegyzete, tehát itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az ember, mert macska szolga, elmegy egy állatorvos, és kikérdezi, hogy miért pisil például a cica állandóan a kanapéra, vagy miért szedi szét a bútorokat, és miért csinál egyéb olyan dolgot, ami megnehezíti a vele való életet. A macska biztos, hogy nem fog változni, tehát az esélytel, hogy változzon.
Tehát nem lehet beszélni a fejével.
Nem lehet beszélni a fejével. Tehát lehet beszélni a fejével, de hát az farahány gorsó, hogy úgyis azt fogja csinálni, amit akar. Ilyenkor nekem kell változtatni. És hogyha megváltozom, akkor nyilván ennek meg lesz az eredménye is.
Hogy esetleg lesz még egy cicád?
Szó nincs róla.
Szó nincs róla. Tehát a testvérháború az nem fér be.
Egyes viszonylag kis lakásban lakom. Elsi mellé nem félne el még egy macska, másrészt pedig a macska az ragadozó, aki védelmez a területét. Na most látom azokat az ismerőseimet, akik próbálják összeköltöző pár, és mind a kettőnek van macskája. És látom, hogy milyen harcok vannak a macskák között, tehát nem olyan egyszerű történt, és nem akarom a macskám a stressznek kitenni, mert neki ez nem lenne jó.
És amikor elmész otthonról, és cicaszittert kell fogadni, akkor utána, amikor hazamész, akkor mit mond neked, vagy mit csinál veled?
Elmentem egy hónapra Dél-Amerikába, tehát nagyon messze, és akkor kénytelen voltam az elsőkémet elvinni az egyik barátomhoz, a macska wellnessbe. Azért a macska wellnessbe, mert a barátom mindent megengedett a macskának. Tehát a vasaltárnyaműkön alatt aludt az elsőkém a szekrényben, fölugrálhatott az asztalra, szóval nálunk ilyen nincs. Amikor egy hónap után megérkeztem, nekem már nagyon hiányzott az Erzsi, éppen amúgy a macska bútoron, szaladtam felé, köszöntem neki, hogy Erzsikém, fölemelte a fejét, rám nézett, és visszafeküdt aludni. Tehát így kb. Ez volt a reakció. Majd utána, amikor beraktam a macskabőrébe, hogy viszem hozzá, akkor utána szétszettem a macskabőrét, tehát hogy el kellett menni venni egy másik macskabőrét, de ennyire nem akart eljönni a macska wellnessből. Ez szólt hozzá, tehát nem kutya, nem fog a nyakamba ugrani. Neki ki kell érdemelni az szeretetét.
És ki érdemelted újra?
Hát kénytelen voltam, ilyen fontos voltam újra, úgyhogy megtettem mindent tőlem.
Zsigala ura. Ez egy önálló műfaj a könyvben, ezek az illusztrációk, a rajzok, rólatok készültek. Hogy jött össze ez az ösmeretség?
Nagyon nehezen, én még nem is találkoztam a Laurával egyébként személyesen, mert vidéken ilyen. A kiadó szerette volna, hogy legyenek benne grafikák. Nagyon késő raktam a kézet ott persze, mert állandóan nem voltam benne megelégedve. a szerkesztőmnél már a sarkára, akkor szerintem én mindig a kéziraton dolgozom. Ez hogy most akkor eljön hozzám, és elviszi a laptopomat, ez aztán nincs tovább. És akkor kénytelen voltam neki átküzdeni az egészet. És akkor kezdtük el keresni. Az USA-t volt 3 hetünk a nyomdábaadásig. Tehát így nagyon szűkös határidő volt, és persze Elzsi hirdette meg, hát ha én kezdtük el keresni valamit, akkor soha senki nem fog jelentkezni. Ha Elzsi meghirdett valamit, akkor kapásból ezzel fognak rá válaszolni. És hát ez meg is következett. Elzsi meghirdette az oldalán, hogy grafikus keres az életének és munkásságának az USA-lásához. Próbamunkákat kértünk, és a kiadóval közösen kiválasztottuk Laurát. Uh-huh. És ő pedig megcsinálta a munkát.
Hogy azért nagyon nehéz egy ilyen cicát lerajzolni, vagy téged?
Nem is ez volt, hanem a zseniális rajzok születtek. Nagyon fontos volt az, hogy hát egyrészt, hogy nekem tetszem, ez tényleg volt, ez volt a legfontosabb. A másik az, hogy a célközönségnek tetszem, tehát hiába volt valami, ami kegyetlen jó mangákat rajzolt például valaki, de sajnos ezeket nem az a réteg fogja olvasni a könyvet, mint aki mit tudom én, a manga képregényekben utazik. Ez is fontos volt. A másik pedig az, hogy a macskák szeretete, illetve az a humorát jöjjön ezeken a illusztrációkon, amiről egyébként a könyv is szólt. Tehát így nem voltak, akik nagyon jó rajzoltak, de látszott rajtuk, hogy életükben nem volt még macskával dolgok. Mert hogy nem jött át az egész.
És akkor küldtek magatokról fotókat, és annak alapján készültek
nem,
ezek?
Nem. Volt olyan, hát én elég kontrollfreak vagyok, tehát hogy amikor az illusztrációkat csináltuk, akkor én pontosan leírtam, hogy mit és hol szeretnék látni. Tehát volna egy választási lehetőség, ez nagyon volt Laurának. Igen, amikor ez volt valamit, akkor de nem volt egyszerű velem dolgozni tényleg. Tehát itt belátom, hogy borzasztó voltam. Tényleg elképesztő kérdéseim voltak. Hajnal 2-kor írtam az e-mailt és hasonlók. Pontosan leírtam, hogy mit, hogyan szeretnék, ő meg megcsinálta. Nyilván látott rólam is meg az Elzsiről is fotót, mert hogyha fölmész a Facebookra az Elzsi oldalára, ott azért Elzsikének az élete alaposan dokumentált, tehát ott vannak mindenféle fotók, ezekből nagyon egyszerűen ki tudott indulni az illusztrátort. Fontos, hogy azért írtam ezt a könyvet, hogy jól érezzük magunkat. Az elején kérdeztük, hogy ki a híresebb, meg ki a híresebb, és már naponta leszólítanak az utcán. Én újságíró vagyok, és sztárokkal, híres emberekkel foglalkozom, és én azt gondoltam, hogy ez mekkora teher lehet, hogy az emberhez az utcán, hogy hello, láttunk a tévében, megolvastuk a hülyeségek, kegyetlen jó dolog. Ma is a busz megállóval, vagy a múltkor az orvosnál, vagy a postán például ott hagytam valamit, és valaki hozta utánam, vagy hello Gergely, és azt se tudtam, hogy kicsoda. Szóval ezek a dolgok nagyon-nagyon jól esnek. És az emberek körülnek, amikor meglátnak, vagy amikor van egy orvosú találkozó, vagy egy dedikálás, és sorbálnak, és mindenki mosolyog, ez kegyetlen nagy ajándék, és ez tök jó dolog. És igazán, de azt gondolom, hogy elértem a célomat, mert hogy az emberek szeretik a könyvet, és örülnek neki, és jót szórakoznak.
Homonnai Gergellyel beszélgettünk Puszi Erzsi, a Világmacska szemmel című könyvéről, amit a Libri kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy Erzsébet Fenevadova, Óriás bajusza mit célt szolgál. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje, egybeírva ékezet nélkül.
Sit you down and take you through. You'll realize one day, ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no wrong, there is no right. The circle. Hard to live our lives in harmony for fear of.
Magvető könyvkiadó adta ki Kun Árpád Megint hazavárunk című regényét. A szerzővel, Kun Árpáddal beszélgetünk. Nehéz olvasóként elválasztani azt, hogy olvasunk egy karakterről, aki Kun Árpád. És van egy szerzőnk, aki szintén Kun Árpád. Ráadásul valami fajta ilyen életrajzi vonatkozások is vannak ebben a műben. Hát nagyon nehéz helyzetben van az olvasó. Legalábbis én, mint olvasó.
Igen, ezt gondoltam, és tudtam is, mert hogy az olvasó persze, hogy azonosítja az életet, meg az irodalmat, és az én szemszögemből az nagyon szépen szétválik, mert hogy én tudom, hogy nem az életemről akartam írni. Az érdekel, hogy az alapján, amit én megéltem, abból én milyen irodalmi művet tudok írni. Az a lényeg, hogy egy jó könyvet olvasson az olvasó, és igaznak, szépnek gondolja azt. Akartam írni egy könyvet, és valamilyen nem mellékes körülményként hát az életemről írtam, az életemet felhasználva írtam meg. Na.
Egy utat látunk a múltból a jövőbe. Nagyon részletesen, az érzelmekkel, az érzésekkel, gazdagon fűszerezve. Ezért is nehéz elválasztani, mert hiszen azt érezzük, hogy annyira jelenvaló az írónak a jelenléte a regénybe.
Van egy elbeszélő. Ő jelenvaló, az tök jó, hát ez a lényeg. Aztán, hogy én most civilben ki vagyok, az olvasó számára az olvasatában valóságos lesz. Na most véletlenül van egy valóságos Kun Árpád is, de az tök jó. Hát hogyha az elbeszélő élő, meg valóságos, az ez volt a lényeg.
Azt mondtam az előbb, hogy ez egy út a múltból a jövőbe. Ez volt a cél?
Először arra gondoltam, hogy valahogy mindig úgy teljes a kép, hogyha amellé, hogy mit csinálunk a gyerekeinkkel, oda vetítjük, hogy velünk mit csináltak a szüleink. Hogy nem elég azt megírni, hogy a főhős hogy viszonyul a gyerekéhez, azt is meg kéne írni, hogy ő hozzá hogy viszonyultak, amikor ő gyerek volt, és ezt próbáltam egymás mellé vetíteni, és aztán amikor meg előkerült a szerelmi szál, meg a feleségéhez való viszony, akkor megpróbáltam azt is felvázolni, hogy korábban ez a főhőssel hogy volt.
Néha zavarba ejtő a szókimondó hangja, hogy amikor itt szókimond, akkor ezzel a prűd polgári léttel is így leszámolni akar?
Hát én nem akartam semmivel leszámolni, az biztos, viszont egy kis szókimondásra sose árt, főleg, hogyha hát a művészet szabad, és hogy beszéljünk szabadon. Hogyha valami hiányzik a magyar társadalomba, például most jelen pillanatban, azt hiszem a szabadság az nagyon, és hát én művészként, vagy nem tudom, íróként, de ez hülyé hangzik, de szabad akartam lenni. Erre a szókimondásra, amikor írtam, az jogosított fel, hogy én egy fikciós alaknak éreztem magam, szóval ez egy ilyen nagy szabadságot adott. És aztán amikor később elolvastam, és akkor úgy belegondoltam, hogy na hát ezt az én személyemre is rá lehet vonatkoztatni, akkor úgy visszarettentem egy kicsit, mert hát azért ez fura, hogy akkor most ezt mind a szerzőre rávetítik, de hát nem torpantam meg ettől függetlenül. És azt gondolom, hogy a költészet, meg a szabadság, a szabadon való beszéd, az nagyon összefügg. Meg aztán az a baj ugye, hogy ezek ilyen tabukról van szó. Az előző könyvemben mindenféle ilyen testi nyomorúságnak a tabui voltak, itt meg a szexnek, a szexualitásnak a tabui. A társadalom számára ezek tabuk, de hát azért a művészetnek meg kell tudni mutatnia, vagy szabadon kell róla beszélnie. Úgyhogy leszámolni semmivel nem szerettem volna.
Mondjuk, önmaga fogalmaz érzelmi leszámolások a szülővel, a testvérrel.
Lehet, hogy egyébként arra gondolt Veronika a kérdésében, hogy valóban, hogy egy ilyen nagy leszámoló ez a főhős, gyerekként, meg nagy kamaszként, és akkor rá kell jönnie, hogy ez így azért nem megy. Hogy nem úgy van az, hogy akkor most mindenkivel érzelmileg leszámolunk, mert az lehetetlen, olyan nincsen, de a gyerekek, meg a kamaszok, azok nagyon radikálisak, úgyhogy így benne van a leszámolás, hogyha nem tudom, hogyha ez volt a erre gondolt Veronika.
Igen, valami ilyesmire.
Akkor eljutottunk oda, megtaláltuk a közös nevezőt, mert hogy igen, tehát ez a leszámolás magában a könyvben bent van, ugyanakkor én, mint szerző, én már nem akarok leszámolni senkivel, semmiféle érzelmekkel, hanem inkább a könyvem anyagának, meg íróként az anyagomnak gondolom az érzelmeket, úgyhogy na.
Na látja, hogy milyen nehezen válik el az író és a karakter?
Abszolút, persze. Azt tudtam egész végig, hogy azért egy csomó mindent azért nehéz lesz olvasni, meg kellemetlen is lesz olvasni, mert rám fogják vonatkoztatni, de hát Istenem, benne van a pakliba.
Van egy jelenet, amikor a norvég barátnőnek elkezdik mesélni a honfoglaló magyarok legendáját, a kétféle magyarról. Igen. Így befejezve a történet, engem pedig baromira érdekelne.
Hát az maradjon homályba. Azért tettem bele, mert ott van a címben, hogy haza várunk, és a hazával kapcsolatban is akartam valamit írni. Az a rettenetes tényleg, hogy ketté van, tehát hogy két hazában élünk.
Igen.
És
igen.
Látjuk, hogy a tucik és a hutuknál ez mire vezetett. Tehát ugyanaz a nép, csak az egyik fele kiirtotta a másikat. Most mi nem tartunk itt, de ettől függetlenül szépen ketté vagyunk hasadva. Most a norvégoknál például ilyen nincs. Mindig az van, hogy mi meg ők. Franciaországban és Norvégiában is éltem, és egyik helyen sincs ez. A mi, az mi. Tehát, hogyha valamit elrontunk, meg hogyha kinyírjuk a népszabadságot, az is mi, bármelyik oldalnak a mie. Tehát, hogy a közös értékeinket pusztítjuk azért, mert azt mondjuk, hogy az az övék. Érti?
Értem. Hát hogyan? Hát itt élek. Hát persze, hogy értem.
Igen, ez a hasadságunk. Hát, igen, biztos ez is egy ilyen turáni átok. Nem
már
tudom egyébként, mi az a turáni átok, de olyan jó hangzik.
A barátaink búcsúztattak minket a Norvégiába indulásunk előtti estén. Nemrég nyomták kezünkbe a boros poharainkat, és kiküldtek engem és Borit az erkélyre, hogy előkészíthessék a meglepetést. A társaságból csak Pali csatlakozott hozzánk, a nagybajuszú költő, aki kijelentette, hogy neki az efféle felhajtáshoz úgy sincs türelme, különben is cigarettázni akar. Azért ez bámulatos, lelkesedett Pali két sluk között. A hangsúlya elárulta, hogy nem csak arra gondol, amit a hirdetésben örök panorámának nevezett az ügynök, akinek olyan áron kellett eladnia a lakást, hogy a jutaléka után fennmaradó összegből be lehessen fizetni a kiköltöző Edith néni öreg otthoni helyét. Paliból kikívánkozott még valami, de szokása szerint elakadt. Percekig kereste, honnan is fogja meg a dolgot. Te, az egyszerű szülők gyereke, micsoda díszletek közé jutottál? Gyerekkoromban lépten nyomon tapasztalnom kellett, hogy a szüleimen keresztül tekintenek rám, miközben én a végsőkig tagadni próbáltam apámat, anyámat, tőlük függetlenül meghatározni magamat. Mostanában már csak ritkán kaptam meg azt, amire Pali megjegyzése megint emlékeztetett, hogy a külvilág szemében mindig is össze leszek velük kötve. Hogyan mondjam el neki, gondoltam, hogy azok, akiket ő egyszerű szülőként emleget, közelről nézve mennyire bonyolult emberek voltak. Meg ezek a micsoda díszletek is, édes Istenem. Tény, hogy néhány nyugtalanító részlettől eltekintve, mint például az erkély aljának leszigetelése, ahol lyukasra rozsdásodtak az acélgerendák, és a statikusi szakvélemény alapján életveszélyest megközelítő állapotban voltak, 5 évvel a beköltözésünk után tulajdonképpen lezárult a lakásfelújítás. De a legnagyobb problémára, a fűtésre még mindig nem találtunk megoldást, mivel a gázművek többfordulós húzavona és ígérgetés után visszadobta a beadványunkat, és a telek fekvésére hivatkozva ugyanúgy nem volt hajlandó bevezetni a földgázt, mint ahogy korábban sem soha. A gáztartályt, amit jobb hián lerakadtunk a közös kertben, csak eleinte használtuk, mivel ez a másik fajta úgynevezett tartályos gáz a triplájába került. Viszont közben sikerült a közvetlen szomszéddal, aki rácsatlakozott a csövünkre, halálosan összevesznünk, rögtön az első elszámolásnál. Edith néni meghagyott cserépkályhája pedig szivárgott. Ezért a téli hónapokban, amikor kényszerűségből fával kellett befűtenünk, záptojás szakban éltünk. A beázó tetőt fölöttünk, ami társasházi tulajdon volt, ugyan megcsináltatta a közös képviselő, csak hogy a legalsó lakó, egy építési vállalkozó azt állította, hogy szabálytalanul rakták fel a szigetelő kátránypapírt, alatta tovább rohad a gerendázat, ezért feljelentette az önkormányzat építési osztályán azt a házat, amelynek nem csak résztulajdonosa volt, hanem maga is benne lakott. Ráadásul Edith néni még a kiköltözése előtt elígérte azt a pincerészt, ami a társasházi szerződés szerint a lakásunkhoz tartozott, egy másik lakónak, akivel meg akkor vesztünk össze halálosan, amikor az elbitorolt helyiséget visszakértük. A harmadik lakóval meg azután, hogy a macskái, melyek az erkélyünkön jártak át énekesmadárra meg mókusra vadászni, rákaptak, hogy Erzsike kitett bölcsőjében szunyókáljanak, amiért Bori sikítozva kergette őket. A negyedikkel pedig még a beköltözésünk előtt, amikor azt állította, hogy összejátszunk Edith néni kirablásában az öreg otthonnal, amelynek az ügynöke szerinte nevetségesen alacsony áron adta el az ingatlant, ezért lángoló igazságérzetétől vezetve ránk küldte az óbudai önkormányzat jogásznőjét, hogy az tegye semmissé a lakásvételi szerződésünket, ami akció az összes pénzünk és egyetlen lakásunk elúszásával fenyegetett. Egy szóval, úgy éreztem, hogy egy összedőlésre ítélt őrültek házából menekülünk.
10 éve él Norvégiában. A könyvében az utolsó mondat pedig úgy szól, hogy szerinted meddig fogjuk itt kibírni ezt a szürke hideget? Milyen idő van? Hogy él?
Hát az idő az elég vacak általában, és például sok az eső, és hidegebb van, de ezek ilyen felületes dolgok hosszabb távon, szóval nem ez határozza meg az embernek az életminőségét. Azért ezeken túl lehet lépni, ezek mindig inkább azt jelzik, hogy valami alapvető dolog nincsen rendben, hogyha ezeken lovagol az ember, azt hiszem, mert ezekhez alkalmazkodik az ember, mert akkor tényleg minél délebbre mennénk, annál jobb az ország időjárása, annál boldogabb emberek élnének ott, és ez nem így van. Úgyhogy köszönjük szépen, mi jól megvagyunk itt ebben a rossz időjárású országban. Hogy az elbeszélő Kunárpádéknak van 2 gyereke, úgy mennek ki. Közben a szerzőnek 4 gyermeke van, sőt, egy kutyájuk is lett. Szaporodik a család, de ez mondjuk messze túlmutat a megint hazavárunknak a világán.
Azt olvastam, hogy ezt a könyvet, amikor írni kezdte, akkor volt egy olyan igény. Arról írjon, hogy van ott Norvégiában.
Igen, a Boldog Éjszak végén írtam egy epilógust, ami az első fejezetének gondoltam a következő könyv első fejezetének. Ott valóban név szerint szerepelnek a családtagok, de aztán rájöttem, hogy ez így nem megy. Fikció lett belőle, csak nagyon valóságos fikció, és valóban meg akartam írni azt, hogy mi hogy jöttünk ki. Odáig van a történet, hogy a főhős meg a család megérkezik Norvégiába. Eddig sikerült megírni ezt a könyvet, úgyhogy eddig szól. Hogy a főhős hogy él meg a családja Norvégiába, az nincsen benne, igen.
És nem is lesz?
Hát tervezek valamit, csak ott megint össze-vissza fogok beszélni a főhősről, ott az nagyon-nagyon fikció lesz, azt hiszem, hogyha lesz.
Van egy jelenet, amikor komppal megérkeznek Norvégiába. Ott van egy kiránduló csoport, fogyatékkal élő csoport. Ez megjelenik a Boldog Éjszakban is.
Igen, akartam egy-két közös motívumot megérzékeltetni, hogy fogyatékkal élők, mint olyan, ez mennyire fontos Norvégiában, meg egyáltalán mennyire rányílik az embernek a szeme a kisebbségi csoportokra, hogyha egy szabadabb társadalomban él, és ugye nem súlykolják folyamatosan belé, hogy valakitől éppen félni kell, meg valaki az ellenség, akkor ezt a motivumot elég tudatosan beletettem. A hollywoodi filmekben mindig a gonosz, az egy külső ellenség, a rossz erői, az valami külső ellenség, akiket le kell győzni, és aztán akkor a jók legyőzik, és akkor avval van a happy end, hogy a gonosz elnyeri büntetését, ugye ez a mesékben is így van. Most én a saját könyvebe, ebbe a Megint hazavárunkba egy kicsit azt akartam megmutatni, hogy a saját élményemet, hogy én ezt sose éltem át, hogy a másik emberbe kell legyőzni a rosszat, meg a gonoszt. Én mindig úgy éltem át, hogy saját magamba, a saját szörnyeimmel, vagy a saját fóbiáimmal, fájdalmaimmal, nyomorúságommal kell megküzdenem ahhoz, hogy boldog legyek. Hogy a főhősnek hogyan sikerült megküzdenie a saját belső szörnyeivel.
Már csak az a kérdés, hogy sikerült-e legyőzni?
Én azt akartam sugallni, hogy nagyon jó úton halad. Pont a saját szörnyeinket, meg a saját bajainkat sose lehet igazából legyőzni, de talán meg lehet szelidíteni, meg a hátrányainkat az előnyeinké kéne meg lehet próbálni változtatni. Valóban jogos a kérdés, hát a egészen legyőzni sose lehet valószínűleg. Ahhoz ugye magunkat kéne legyőzni, és az meg egy ilyen nagyon nagy paradoxon, olyan nincs.
Kun Árpád szerzővel beszélgettünk Megint hazavárunk című regényéről, ami a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy hívják a regényben szereplő karaktert. Megfejtését a keménykötés kukac@civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsort megtalálja a rádió honlapján, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Grand facade, so soon.